11. fejezet Jézus Jákob kutyánál. Július 25-e. Az elmúlt éjszaka Jézust Lázárral és mintegy 5 jeruzsálemi tanítvánnyal láttam Betúlia környékén. A város magasan feküdt, és én azt gondoltam, hogy keresztül kell menniük rajta, de az út kanyarodott, és megkerülte a várost. Ezután reggel felé, Jezrael előtt láttam őket, hogy bemennek egy udvarba és kertbe, amely Lázáré volt. Egy darabon a sánc és a városfal között mentek. Ez csak átutazó szálláshely volt, de kert volt mellette. A tanítványok előre mentek, és frissítőt rendeltek. Lázárnak egy bizalmas embere volt itt. Kora reggel volt, amikor lábat mostak, kiporolták a ruhákat, ettek valamit, és pihentek. Jezraelből átkeltek egy patakon, balkész felé elhagyták Szkitopoliszt, majd Sálemet, és egy hegyszoroson át a Jordán felé mentek. Szamariánál délebre átkeltek a Jordánon, és mivel már éjszaka volt, néhány órára megpihentek a Jordán magas partján, ahol ismerős pásztorok laktak. Július 26-a. Láttam, hogy Jézus Lázárral a tanítványok csoportokban rövidebb utakon előre mentek, még mielőtt kivilágosodott volna, át kell a Jordánon, és Háj és Gilgal között a Jerikó előtti pusztába indulnak. Egész nap mentek, anélkül, hogy észrevették volna őket, magányos ösvényeken, és egyetlen helységet sem érintettek. Néhány órányira Betánia előtt Lázár előre sietett, és Jézus egyedül ment tovább. Elkerülték a szálláshelyeket is, amelyek Lázáré voltak a puszta ezen oldalán. Betániában, a kastélyban már tudtak Jézus érkezéséről. Itt volt Szaturnin, Nikodémus, Arimatéai József, az unokaöccsei, János Márk, Simeon fiai, Johanna Kúza és Veronika fiai, és az Obednek nevezett, elhunyt templomi hivatalnok 3 fia. Köztük voltak a Galileából jöttek is. Lázárral együtt mintegy 15 férfi és több asszony volt itt. Obed özvegye, a fiainak anyja, aki Lázárnak anyai ágon rokona, és koros, előkelő asszony volt. Veronika, Johanna Kúza, Zsuzsanna, Mária, János Márk anyja. Márta és öreg szolgálója, egy asszony, aki ezután követte a közösséget, és az Úr tanítványa lett. Mintegy 7 voltak. Valamennyien csendben és titokban voltak a kastélyban, a föld alatti helyiségben, a nagy pincében, ahol később, a keserves kínszenvedés előtt összegyűlve láttam őket. Ebéd után, 4 óra körül Jézus egy hátsó ajtón át a kertekbe ment. Lázár eléje ment az egyik csarnokba, ahol megmosta a lábát. Itt egy padozatba mélyített medence volt, amelybe a házból csatorna vezetett. Márta meleg és hideg víz keverékét öntötte a csatornába, és a víz a medencébe folyt. Jézus a medence peremén ülve a vízbe tette lábát, Lázár megmosta, és megtörölte. Ezután kiporolta Jézus ruháit, másik szandált adott rá, enni és innivalót adott neki. Jézus most vele együtt egy hosszú lugason át a ház mögött, lement a pincébe. A nők elfátyolozták magukat, és térdelve meghajoltak előtte. A férfiak csak mélyen meghajoltak. Köszöntötte és megáldotta mindnyájukat. Hamarosan asztalhoz telepedtek. A nők az asztal egyik oldalán, párnákon, maguk alá húzott lábakkal ültek. Nikodémus szokatlanul megindult és izgatott volt Jézus szavaitól. A férfiak bosszankodva beszéltek János elfogatásáról. Jézus azt mondta, ennek így kellett történnie, és ez Isten akarata. Ezekről a dolgokról ne beszéljenek, hogy ne keltsenek feltűnést, és ne támasszanak veszedelmet. Ha Jánost nem távolították volna el, ő még nem működhetne itt. A virágszirmoknak le kell hullaniuk, amikor a gyümölcs mutatkozni kezd. Bosszankodva beszéltek a farizeusok leselkedéséről és üldözéséről is, és Jézus ebben is békét és csöndet parancsolt. Sajnálkozott a farizeusokon, és elmondta a hamis intéző példabeszédét. Újra kaptam a magyarázatot, hogy a farizeusok is hűtlen intézők, de nem olyan okosan járnak el, mint az, ezért nem találnak menedéket az elűzés napján. Étkezés után másik helyiségbe mentek, ahol meggyújtották a mécseseket, Jézus előimádkozott, és megtartották a szombatot. Ezután Jézus még a férfiakkal beszélt, azután nyugovóra tértek. Jézus nem ott aludt, ahol egyébként, fenn az utca felüli oldalon, hanem egymástól elválasztott kamrákban egy folyosón, amely fölött karzat vagy út volt. Én a svájci Freiburgban lévő házakra gondoltam, ahol fölöttük megy az út. Amikor a ház elcsöndesedett, és mindenki aludt, Jézus fölkelt a fekhelyéről, és észrevétlenül, egyedül, az olajfák hegyére ment, abba a barlangba, ahol keserves kínszenvedése előtt imádkozik majd, és most is több órán át imádkozott mennyei atyához erőért a munkájában. Pirkadat előtt észrevétlenül tért vissza Betániába. Július 27-e. Láttam, hogy Jézus összegyűlt barátaival Betániában rejtőzik. Obed három fia, akik templomszolgák voltak, és azok, akiknek a templomban volt teendője, Jeruzsálembe mentek. Láttam, hogy a házból ma nem jön ki senki. Minden csendes volt, és senki nem tudott Jézus jelenlétéről. Simont, a leprást, most sem láttam velük. Ma étkezés közben Jézus beszélt a felső galileai, ameádi, adamai és szeleukiai emberekkel való találkozásáról. És amikor a férfiak hevesen beszéltek a szekták ellen, elutasította keménységüket, és elmondott nekik egy példabeszédet egy emberről, aki Jerikó felé menet, rabló kezébe került, és egy szamaritánus irgalmasabb volt hozzá, mint egy levita. Hallottam, hogy mindig ugyanazt a példabeszédet mondja, és mindig új magyarázatot fűz hozzá. Beszélt Jeruzsálem sorsáról is, amely el fogja azt érni. Ma éjszaka, amikor mindenki aludt, Jézus ismét az olajfák hegyére ment, hogy a barlangban imádkozzék. Sok könnyet ontott, és nagy szorongást és nyomorúságot szenvedett. Olyan volt, mint egy fiú, aki valami nagy vállalkozásra indul, de előbb apja keblére borul, hogy vigasztalást és erősítést kapjon tőle. A vezetőm mondta nekem, hogy Jézus valahányszor Betániában volt, ha csak néhány órára is, éjszakánként ide járt imádkozni. Ez előkészítése volt az ő utolsó szorongásának az olajfák hegyén. Azt is megmutatták nekem, hogy Jézus azért főként itt, az olajfák hegyén imádkozott és szomorkodott, mert Ádám és Éva, miután kiűzték őket a paradicsomból, itt, az olajfák hegyén találkoztak először a barátságtalan földdel. Láttam, hogy ebben a barlangban szomorkodnak és imádkoznak. Láttam, hogy Káin itt, az olajfák hegyének kertjében először a földet művelve megharagudott, és elhatározta, hogy megöli Ábelt. Én közben Júdásra gondoltam. Láttam, hogy Káin a testvérgyilkosságot a Kálvária hegy környékén követi el, és hogy Isten itt, az olajfák hegyén kérte számon. Pirkadatkor Jézus már ismét Betániában volt. Azt hiszem, a következő éjszaka Betoromba megy, ahová a 12 tanítvány oda hívta. Július 28-a. Ma, amikor a szombat már elmúlt, történt az, amiért Jézus főként Betániába jött. A szent asszonyok ugyanis aggódva nézték, hogy milyen hiányokat szenved Jézus a kísérőivel együtt az úton, és különösen az utolsón, Tírus felé, és milyen rossz volt, hogy a kemény kenyérdarabokat, amelyeket Szaturnin koldult össze, Jézusnak vízbe áztatva kellett tennie. Ezért az asszonyok kérték, hogy a szálláshelyekről és azokon minden szükséges dologról gondoskodhassanak, és Jézus a fölajánlásukat elfogadta. Jézus most éppen azért jött, hogy a szükséges dolgokat megbeszélje velük. Mivel Jézus elmondta, hogy mostantól mindenütt nyilvánosan fog tanítani, Lázár és az asszonyok fölajánlották a szálláshelyekről való gondoskodást, főként azért, mert a farizeusok által feltüzelt zsidók a Jeruzsálem körüli városokban Jézusnak és a tanítványainak semmiféle szolgálatot nem nyújtottak. Ezért arra kérték az Urat, jelölje meg tanító útjainak fő állomásait és tanítványainak számát, hogy a szálláshelyek számát és a szükséges dolgok mennyiségét ki tudják számítani. Erre Jézus nagyjából megadta tanító útjainak irányát és állomásait, valamint a tanítványok számát. Körülbelül 15 berendezendő szállás merült fel, ahová megbízható, részben rokon gondozókat küldenek, mégpedig az egész országba, kivéve a Galileától Kabulon át Tírusig és Szidonig terjedő földsávot. Most a szent asszonyok összeültek, és elosztották, hogy ki melyik területet vállalja, és mi mindenről kell gondoskodnia. A szálláson szolgáló személyekről, a szükséges edényekről, takarókról, ruhákról, lábbelikről, ezek tisztításáról és javításáról, kenyérről és egyéb élelmiszerekről. Mindez az étkezés előtt és alatt történt, és Márta irányított mindent. Étkezés után sorsvetéssel el kellett osztaniuk a költségeket. Láttam, hogy Jézus Lázárral, a barátokkal és a szent asszonyokkal külön összejön egy nagy boltozatos helyiségben. Jézus a helyiség egyik oldalán megemelt helyen egy széken ült. A férfiak körülötte ültek és álltak. Az asszonyok a terem másik oldalán lépcsőzetes teraszon ültek szőnyegeken és párnákon. Jézus Istennek népe iránti irgalmasságáról beszélt. Hogyan küldte egyik prófétát a másik után? Hogyan tagadták meg és bántalmazták őket? És ez a nép a kegyelem utolsó idejét is visszautasítja, és mi történik majd vele? Miután hosszasan beszélt erről, néhányan mondták neki, Urunk, mondd el nekünk ezt egy szép példabeszédben. És Jézus újra elmondta nekik a példabeszédet egy királyról, aki a fiát küldte a szőlőhegyre. Miután a hűtlen szőlőmunkások minden szolgáját megölték, és hogyan bántak el a fiúval is. E tanítás végeztével néhány férfi kiment, Jézus pedig a többiekkel a teremben föl és alá járt. Márta pedig, aki kibejárt az asszonyoktól, közeledett hozzá, és Veronika elbeszélései alapján nagy aggodalommal sok mindent elmondott a húgáról, Magdolnáról. Miközben Jézus a férfiakkal a teremben föl alá járt, az asszonyok leültek, és egyfajta sorsvetést játszottak gondozói feladatuk javára. Egy megemelt ülőhelyen egy gurítható tábla volt közöttük. Ez a tábla ötágú csillag alakú, mint egy két coll magas doboz volt. A belül üres és fiókokra osztott doboz felületén az öt sarokból a középpont felé mélyedések voltak. E kis csatornák között különböző lyukak voltak, melyek a doboz belsejébe vezettek. Minden asszonynál egy hosszú, zsinórra fűzött gyöngyfüzér és sok kicsi drágakő volt, melyekből a játék szabályai szerint néhányat összekevertek, és egymás mellé a csatornába rakták. Ezután egyik a másik után a csatorna végén az utolsó gyöngyöt egy finom pálcával meglökte, minek következtében egyes gyöngyök vagy kövecskék a sorból kiugrottak, és vagy az egyik nyíláson át beleestek a dobozba, vagy átugrottak egy másik csatornába. Amikor az összes gyöngyöt így kilőtték, a kis görgőkön álló táblát ide-oda görgették, ettől a belsejébe esett gyöngyök és kövecskék a kis fiókokba estek, melyeket a tábla szélén minden játékos kihúzhatott. Így a szentasszonyok mindegyike kihúzott egy fiókot, és meglátta, mit nyert, és mit veszített az ékszereiből feladata számára. Obed özvegye nem régen veszítette el a férjét, még gyászolt, és a férje még a keresztség előtt volt Jézussal együtt Lázárnál. E játék közben a szent asszonyok egyik nagyon értékes gyöngye elveszett, valahova leesett. Amikor mindent megmozgattak, és gondos keresés után végre a legnagyobb örömmel rátaláltak, odalépett hozzájuk Jézus, és elmondta nekik az elveszett drachmáról, és a megtalálás öröméről szóló példabeszédet, és az ő elveszített és szorgalmas keresés után örömmel megtalált gyöngyüket Magdolnához hasonlította. A többieknél értékesebb gyöngynek nevezte őt, aki a szent szeretet sorsoló táblájáról a földre esett és elveszett. Mekkora lesz az örömötök, mondta, ha újra megtaláljátok ezt a drága gyöngyöt. Az asszonyok egészen megindultan kérdezték, ó, urunk, megtalálható ez a gyöngy? És Jézus mondta nekik, szorgosabban kell keresni, mint ahogyan a példabeszédben az asszony a drachmát, és a pásztor az elveszett báránykát keresi. Erre valamennyien mélyen meghatódva megígérték, hogy serényebben fogják keresni Magdolnát, mint ahogyan a gyöngyöt keresték, és sokkal nagyobb lesz az örömük, ha újra megtalálják. Az asszonyok közül néhányan ma is arra kérték az urat, hogy vegye föl azt a szamariai ifjút a tanítványai közé, aki húsvét után Szamariában útközben annyira kérte. Szóltak ennek az ifjúnak nagy erényeiről és tudásáról, aki úgy gondolom egyikük rokona volt. Jézus azonban azt mondta nekik, hogy ez nehezen fog menni, mert egyik szemére vak, és ezt azzal magyarázta, hogy ragaszkodik a vagyonhoz. Este több férfi és asszony fölkészült arra, hogy Betoronba menjenek, ahol Jézus másnap tanítani akart. Az Úr pedig titokban ismét az olajfák hegyére ment, és buzgón imádkozott. Majd Lázárral és Szaturninnal elment Betoron felé, amely jó 6 órányi távolságra van.